Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből fogom olvasni a 12. részből, a 4. verset. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. részét keresse meg, akinek a Biblia van, és a 4. versét fogom olvasni, hogy fennállva hallgassunk meg. Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Urunk Istenünk, most ebben az igében azt olvastuk, hogy valami ellen kell nekünk harcolni. Arra kérünk téged, Uram, hogy mutasd meg azt, hogy mi ellen és hogy hogyan kell harcolni, hogy mit jelent ez a hadakozás. Add, Uram, hogy az ellenségnek a munkáját tisztán kivehetően lássuk, és fel tudjuk venni vele szemben a küzdelmet úgy, ahogyan te akarod. Add, Uram, hogy a mi hadakozásunk fegyverei véletlenül se legyenek testiek, emberiek, hanem feltétlenül és mindenképpen legyenek szellemiek, Uram. Úgy, ahogyan te azt akarod, és ahogy elén tártad igéden keresztül. Kérlek téged, hogy Jézus Krisztus nevében a te szellemed által igéden keresztül elevenítsd meg, Uram, ami elalélt és álma szívünket, hogy éberek legyünk és te veled együtt vigyázhassunk, amíg el nem jössz életünk. Amen. Foglaljunk helyet. Úgy gondoltam, ha a testvérek hátrébb húzódnak, akkor én előrébb húzódok, nem fogok onnan átkiabálni egy termet, mert legyünk egymáshoz közel. Hogyha valakinél újfordítású Biblia volt, és velem együtt olvasta ezt az igeverset, akkor rögtön felfigyelhetett arra, hogy van egy eltérés a fordításban. Az új fordítás azt mondja, hogy mert még nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen a vérig, vér szerepe ott. A Károli fordítás pedig azt mondja, hogy mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Na hát felkeltette az érdeklődésemet már korábban, hogy miért van itt ez a másfajta fordítás. Ilyenkor legtöbbször mindig valami mély tartalmat sejtek az eltérő fordítások között, és úgy gondolom, hogy a sok-sok drága áldott kifejezés közül a fordítók azt se tudják, melyiket válasszák. Hát itt mondjuk azért könnyebb dolog át előttünk, tehát nem egy olyan szó van, aminek többfajta jelentése van. Az eredeti kifejezés valóban azt mondja, hogy vér. Tehát a vérig nem állottatok még ellent. De azért, hogyha a Károlynak a gondolkodását követjük nyomon, akkor rájöhetünk arra, hogy ugyanarról van tulajdonképpen szó, hiszen mikor van vége az ember életének, hát amikor kifolyik a vére. Amikor meg kell, hogy halljon az ő hitéért, az ő bizonyságtételéért, a Krisztusért. Akkor vége van az ő életének, tehát mondhatja, hogy nem állottatok egészen végig, ha valameddig igen, de végig nem. Valameddig igen, de a vérig még nem álltatok ellent a bűnnek. Nagyon érdekes az a fordítás, amit Csia Lajos írt le az ő Biblia fordításában. Nagyon tetszik és nagyon sokat mondó ez a fajta megfogalmazás, figyeljük erre is. Mert a vétek ellen folytatott harcban a vérig való ellenállásra még nem tökéltétek el magatokat. Tehát ez nem ott születik meg a vérig való ellenállásnak a pillanatában, na most meghalok az Úrért, vagy börtönt fogok elszenvedni az Úrért, vagy gyalázatot. Ezt testvérek korábban kell, hogy megszülessen a szívünkbe, és előre tökéljük el, hogy mi akár az életünk árán is a bűn ellen tusakodunk, és Jézus Krisztusért. Emlékezhetnek a testvérek a Dániel könyvében arra, hogy amikor Dánielt és a társait elvitték a fogságra, és ott mindenféle finom ételeket felszolgáltak nekik, akkor nem ott jutott eszébe Dánielnek, hú, hát itt disznósült van ebédre, hát ebből egy zsidó nem ehet, mert Isten megtiltotta, hanem az van ott megírva, hogy előre eltökélte a szívében, hogy a király ételéből nem fog enni. Tehát ezt ő már eldöntötte, és akkor nem érhette váratlanul. Testvérek, az igazi megtérés az egy ilyen eltökélés. hogy én eltökélem a szívemben, hogy nem egy hétig, nem egy hónapig, nem egy évig, hanem egész életemben a bűn ellen fogok tusakodni. Az egy elszántság, amikor én átadom a szívemet Jézus Krisztusnak, és eltökélem, hogy én nem követem többé a régi életemet. Torkig vagyok a régi életemmel. Elég volt belőle. Hanem most már követem Jézus Krisztust. Olyan szép ez a fordítás, mert a vétek ellen folytatott harcban a vérig való ellenállásra még nem tökéltétek el magatokat. Milyen kár, hogy egy keresztény gyülekezetnek ezt kell írni. Ti csak úgy félig, meddig harcoltok a bűn ellen. Ti csak úgy immel, ámmal folytatjátok ezt a küzdelmet a bűn ellen, és szépen ott vannak a bűnök a ti életetekben. Na tudjuk, hogy a zsidókhoz írt levél címzettjei, mert pontosan nem tudjuk, hogy melyik gyülekezet volt ez. Talán igaz az a feltevés, ha leginkább én is arra hajlok, hogy nem egyetlen gyülekezetnek íródott, hanem több gyülekezet zsidó tagjainak. Valahol kevesebb, valahol több zsidó tag volt egy-egy gyülekezetben, és a zsidóknak címezte, mert a zsidókkal probléma volt, elkezdtek a törvény szerint járni, a körülmetélést elkezdték fontosnak tartani, és valamelyik apostol, feltehetően Pál, mert ezt se tudjuk, hogy ki írta, de feltehetően Pál apostol megcélozta a zsidókat a gyülekezetekben, tehát egy réteget, ennek a rétegnek írodott. És tudjuk, hogy ez a zsidó közösség, ez a gyülekezet vagy gyülekezetek, akiknek íródott ez a levél, ezek korábban sokkal odaszántabbak voltak. Vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok. Én még emlékezem rá, írja ez az apostol, de ti már elfelejtettétek. Ti már nem úgy tusakodtok, mint ahogy régen tusakodtatok, testvérek. Melyik önkkel nem fordult elő ilyen? Hogy emlékeztetni kellett volna. Olvassuk azt Isten igéjében, hogy akkor megemlékezett Isten Noéról. Ez nem azt jelentette, hogy Isten elfeledkezett Noéról, hanem azt jelentette, hogy a kellő időben a kellő szabadító cselekedetet véghez vitte Isten. Tehát a kellő időben gondolt rá. Tehát nem azt jelentette, hogy egyébként kiment a fejéből Istennek. Jaj, hát Noé ott éhezik, ott van bezárva a bárkában. De velünk viszont előfordul, hogy mi elfeledkezünk Isten. És nekünk is kell az, hogy megemlékezzék Noé Istenről, hogy megemlékezzék a bűnös, az ő szabadítójáról, hogy megemlékezzék a keresztény arról, aki őt megtisztította és megváltotta. Igen, testvérek, úgy gondolom a magam életéből kiindulva, hogy igen könnyű prédái vagyunk mi a bűnnek. Nem vagyunk jó harcosok. Amikor két hadsereg egymással szemben feláll, akkor az erősebb fog győzni. És az ördögnek megvan a maga hadserege, megvan a maga fegyverzete, megvan a maga erőssége. És felsorakozik az ő hadserege. És rá támad az Isten népére, keresvén, hogy azok közül kit nyelje el. Szeretne valakit közülünk a bűn elnyelni. Engem, a másikat, a harmadikat, a negyediket. Nem válogat, mint hogy az oroszlán, ahogy az igebeli példázat mondja, hogy úgy jár közöttünk, mint ordító oroszlán keresvény kit elnyeljen. Az oroszlán nem fogja azt mondani, hogy ó, hát ez már nagyon öreg ember, ezt nem tudom megrágni. Ugyanúgy az éhes oroszlán leterít egy időset is. Nem fogja azt mondani, hát ez még nagyon gyerek, ezt megszántam. Nem szánakozik az ördög. Mint ha egy éhes oroszlán elé bevetettek egy mártírt, mindegy, miféle volt. Megette, széttépte. Hát az ördög se válogat közöttük. Gyereket, férfit, nőt, vagy gazdagot, vagy szegényt, mindenkit utol akar kérni. És én úgy gondolom, testvére, hogy mi nem szántuk el magunkat, hogy a bűnnel szemben akár a vérig is tusakodunk. Könnyen leterítenek bennünket a bűn. Jön valami kísértés, jön valami próbatétel, és már is ott vagyunk az ördögnek a hálójában. Azt szeretném, hogyha sokkal erősebbek lennénk a kísértés óráján, ami ellenségünkkel szemben, és nem tudtam bennünket megfertőzni a bűn. Mi jut eszünkbe arról a kifejezésről, amikor ezt az igét olvassuk, hogy még nem vég, mert nem... Na, mert még végig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Vajon milyen bűnökről van szó? Amiket elkövettünk már, azok ellen kell nekünk tusakodni? Vagy amik még előttünk vannak, amik még leselkednek rám, íme az bűn az ajtód előtt áll, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta! Hát testvérek, ugye bólogattunk, hát azokról a bűnökről van szó, amik még előttünk állnak, amik leselkednek rám. Ezek még bűnök, de nem a mi bűneink. Ezek csak bűnök. Ezek rám leselkednek, és szeretnék ezek a bűnök, hogy a mi bűneink legyenek, hogy elkövessük őket, de ne legyenek a mi bűneink. Maradjon csak bűn, érintetlenül. Mint amiben nem folytunk bele, mint amit nem követtünk el, mint amiben nem ártottuk bele magunkat, mint amivel nem mocskoltuk be magunkat. Legyen olyan bűn, amely csak lesekedik ránk, és az ajtónk előtt marad, de nem lép be az ajtónkon. Erre hívja fel a figyelmünket Isten ebben az igében, a nem elkövetett bűnökkel szemben kell még harcolni. Az elkövetett bűnökre megvan a kegyelem, megvan a bocsánat, sokszor, sokféleképpen volt már erről szó, ezt most nem fogom kihangsúlyozni, de azért említem, mert méltó és kell, hogy említsük, hogy Isten kegyelmet ad a megtérő bűnösöknek. És igazi kegyelmet ad nekik, igazán megbocsát. De most arra vessük a tekintetünket, hogy az el nem követett, a ránk vágyakozó bűn ellen hogyan kell nekünk tusakodnunk. Testvérek, vannak itt olyan Bibliából megfigyelhető szabályszerűségek, amiket jó nekünk megtanulni, mert a mi életünkben nagyon komoly segítséget adnak a bűnnel való harc közben. Három igét fogok most felolvasni annak a jegyében, hogy a bűn betörésének ideje van, testvérek. A bűn órájának, a kísértés órájának ideje van. Amikor egyszer csak olyan erőket mozgósít a sátán, az ördög, olyan módon próbál bennünket kísérteni, hogy az meghaladja a korábbi kísértések erejét. Meghaladja a hétköznapi helyzetünket. Akkor különösképpen összpontosít az a bűn, és próbál betörni a mi életünkbe. Három igét olvasjuk ezzel kapcsolatban. 1 Péter 1.6. Ezzel fogom most kezdeni. Tehát az 1 Péter 1.6. Nem az első szavaktól olvasom, hanem itt a vesző után. Noha most, kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Tehát most ér bennetek a kísértés. Itt van a kísértésnek az ideje. Hát itt általában Péter apostol az egész emberi életre gondol, mert tudjuk, hogy ott nem lesz halál, gyász, fájdalom, jajkiáltás, nem lesz kísértés, nem lesz bűn, nem lesz sátán, nem lesz ilyen jellegű a mi testünk, hogy hajlamos lenne a bűnre. Tehát az itteni életünket érti ez alatt, de az itteni életünkön belül is tudunk olyan napokról, olyan órákról, amikor különlegesképpen támad bennünket a sátán és kísér bennünket. Jakab apostol első része, 12. versét fogom még felolvasni, ez épp a Péter első levele előtt van. Tehát Jakab apostol levele, első rész, 12. vers. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Hát itt is az egész életre vonatkozik, de már látjuk, hogy van olyan, ahogy, hogy csúcsosodik ez, hogy erősödik a kísértés, hogy az ördög megpróbál, megkísérel bennünket az Istentől eltávolítani, elszakítani a bűn által. Talán a legegyértelműbben fejezi ki azt, amiről szó volt eddig, a zsidókhoz írt levél 3. része, 8. verse. Hát a zsidókhoz írt levél 3. rész, 8. vers. Meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján, a pusztában. Biztos vagyok benne, testvérek, hogy az ördög elkészített olyan időpontokat, amikor bennünket meg fog kísérteni. Lehet, hogy ez már ma így lesz. Lehet, hogy már most hamarosan így lesz. Lehet, hogy majd később. Talán olyan időpontban, amikor nem is gondolnánk rá. Egyszer csak lerohan. Talán így lehetne ezt kifejezni. Lerohan az ördög. És olyan ördögi erőkkel kell szembeszálljunk, amikor érezzük, hogy játányi erőnk éppen nem marad. Talán gondolhatnánk, hogy most erősségünkben vagyunk, és fel vagyunk fegyverezve mindazzal, ami szükséges, de akkor a kísértés óráján is ezt nem csak én tapasztaltam meg, hanem tudom, hogy akik itt Isten gyermekei, mindannyian megtapasztaltuk, hogy a kísértés óráján gyengéknek bizonyulunk. Különösképp gyengeség fog el, és különös erősnek érezzük azokat a támadásokat, amiket az ördög intéz mi velünk szemben. Testvérek, most arról szeretnék beszélni, mielőtt még a védelemről szólnék, hogy hogyan történt ez egy bibliai leírásban, milyen tulajdonsága van a bűn támadásának. Nézzük csak meg, ahogy a Mózes első könyvében, a 39. részben, most ezt nem fogom kikeresni, mert túl hosszú lenne a történetet felolvasni, amikor Józsefet éri egy kísértés, csak fogom idézni azokat az pontokat, amikor láthatjuk, hogy az ördög miképp settenkedett, milyen fondorlatok által próbálta megejteni Józsefet. Nagyon sokat fogunk ebből tanulni. Józsefet ugye eladják Egyiptomba a testvérei, és Isten vezettetése, kegyelme folytán jó helyre kerül Potifárnak a házába. Hát ez egy magasrangú államférfi, aki egy gazdag palotát tart fent, és a háztartásába rabszolgákat tart, megvásárolja Józsefet, beállítja a rabszolgák közé, de Józseffel van az Úr, és egyre csak emelkedik fel Józsefnek az élete, a tekintélye, a munkája nagyon jó, és Potifár rábízza az egész háztartásnak a vezetését. Mikor kell virágot locsolni, mikor kell bevásárolni, mindent rábíz, és ő irányítja a többi rabszolgát. Hát az államférfiúnak sok tennivalója akad, ritkán van otthon elfoglalt ember, de egy valakit kényeztet kedves feleségét. És ez a kedves feleség egyszer csak szemet vet a mi Józsefünkre, elkezd neki udvarolni. Szemtelenül, leplezetlenül és pimasz módon odaáll elé, és megmondja neki szemrebben és nélkül erkölcstelen gonoszsággal, háj velem, egy felajánlás. Nem egy kis csúsztatott levél, egy szerelmes levél, ez egy nyílt felszólítás, hálj vele! Testvérek, az ördög így kezdi. És ezzel találkozhatunk nap, mint nap. Ezzel a szemérmetlen, ezzel a szégyent nem ismerő maga mutogatással találkozunk a világban, minden tekintetben. Az élet habos oldala hirdeti a borsodi sörgyár. Dehogy a habos oldala, hanem a mocskos oldala. Az a sok család, amit tönkretett az alkohol, tudják a reklám készítői is, hogy mit művel az az ital otthon a családokban. Hogy mennyi pokoli átok fakad abból egy kisgyermeknek, egy feleségnek az életébe, vagy akár egy férfi életébe, aki iszik és aki mellett isznak, tönkre megy az egész család. Az egy pokoli helyzet, amely évtizedekig masszívan ott van a családban. Lehet, aki ezt a reklámot írta, az maga is ilyen családból származik. De mivel neki pénzre van szüksége, és nem szánalom van a szívében, hanem pénz éjség, ezért a habos oldala szemérmetlenül vágja bele a világ szemébe, hogy ez jó. Ugyanígy, amikor a férfiakkal házasodnak, ma már felvonulnak, nem szégyenkeznek, nem sompolyognak a homoszexuálisok, bátran megvallják, hát mi van abban? Hát mi így gondolkodunk, mi kisebbség vagyunk, nem tehetünk róla, így születünk. Dehogy nem tehettek róla, mert nem az élet fejedelmét követitek, hanem kiszolgáltatjátok magatokat annak, aki teljesen tönkreteszi az életeteket. Egy ilyen szemérmetlen, egy szégyent nem ismerő, bátor kiállás. Hát, hogy elhangzik egy bizonyságtétel, mondjuk az én munkahelyemen. Ha meghallják, hogy Jézus, rögtön odafigyel mindenki, miről beszél ez? Jézus neve a templomba való. Az egyből feltűnés kell. De valaki szítja az Urat, hangzik a káromkodás. Megserebben senkinek a szeme. Olyan természetes testvére, hogy egy ilyen hivatalos helyen is káromkodjanak, senki nem figyelnek fel az emberek. Hát, ha ők bátrak abban, és ők kiállnak az ő káromkodásukkal, meg az ő másságukkal, meg az ő gonoszságaikkal, még azzal kérkednek, ami szégyelni való lenne, testvérek. Hát akkor mi miért ne állnánk ki az Isten igényével? Hát mi szégyeljük magunkat, hogy ismerjük az igazságot? Hát mi húzzuk meg magunkat, hogy hát, ha szabadna egy picit, ha megengeditek, azért elmondanám, hogy azért Jézus szeretitek, nem testvére. Hanem mi bátran kiállunk, úgy, hogy az apostolok cselekedetünkben látjuk Isten szolgáitól, és nyíltan kellekjük magunkat minden ember lelki ismeretének. Mi nem szégyeljük, testvérek, a másságunkat, mert mi mások vagyunk, mint a világ. De mi nem olyan értelemben, hogy a bűnben, vagy a megszokottól mások, hanem a bűntől vagyunk mások. És mi is nyíltan mondjuk, mint ahogy nyíltan mondta József. Én nem hálok veled. Te ide álltál nyíltan elé, hát én nyíltan eléd állok. Én tudom, hogy a te férjednek mit köszönhetek. Milyen kedves volt én velem. Milyen sokra becsült. Milyen felelősséget bízott rám. Nagyon embertelen lennék, hogyha én most engednék neked. Nem azt mondta József, ó, te olyan csúnya nő vagy. Nem azt mondta József, hogy hát én nem gondolok soha a nőkre. Mert ez nem lett volna igaz, hanem az igazat mondta. Bár ott van bennem, hajlamos lennék rá, igen. De én nem fogom ezt megtenni azért, mert embertelen lennék a férjeddel szemben. És nem fogom tenni azért sem, mert így folytatja, mert istentelen lennék Istennel szemben. Mert egy Isten ellen nem védkezhetem így. Jobban szerette Istent, mint a bűnt. És ez ott tartotta őt, Isten közelében. Na de testvérek, nehogy azt gondoljuk, hogy az ördög egyetlen támadással abba fogja ezt a dolgot hagyni. Amikor elment Jóás, Izrael királya Elizeushoz, mert nagy bajban volt, nagyon szorongatták a szíriai sereget, akkor azt mondja neki Elizeus, nyisd ki az ablakot, Jóás. Jóás kinyitotta. Feszítsd meg az íjadat, és lőj ki egy nyílvesszőt. Hát Jóás gondolta, minek ezt csinálni. De tudjuk, hogy Isten szava néha egészen furcsán hat. Menjetek körbe, Jerikó körül 7-szer, minden nap 1-szer, aztán 7. nap 7-szer. Tehát vannak ilyen jelképes cselekedetek, amiket meg kell csinálni. A bemerítés is ilyen. És kilövi a nyilat. Aztán azt mondja, most lőj bele a földbe. Nem mondja meg, hogy hányszor. Belelő 3-szor. Aztán kifárad a karja, vagy azt gondolja, minek ezt tovább csinálni. Azt mondja neki Elizeus, nem jól tetted, hogy csak 3-szor lőttél le. 5-ször vagy 6-szor kellett volna belelőjél. Mert ez jelkép. És akkor teljes megsemmisülésig legyőzted volna a szíriai sereget. De itt csak 3-szor fogod legyőzni. Na, testvérek, ez azt jelenti, hogy az ördög az nem csak egyszer fog támadni. Nekem nem csak egy nyílvesző kell legyen. Nem csak egyszer kell azt mondanom, hogy nem. Mert az ördög jön még egyszer. Hogy folytatja Józsefnek az életében? Azt mondja a Károli fordítás szó szerint, nem hagyta abba Potifárné az udvarlást. Minden nap mondogatta. Minden nap mondogatta. Ez a következő lépés. Tudjátok, testvérek, csak úgy csepegett. Csak úgy cseperészett. Mint amikor valaki azt mondja, hát nem esik úgy az eső, nem zuhog, nem kell, hogy vigyek esőkabátot. De azok a kicsi esőcseppek éppen kellőképpen bőrigáztatják. Tudjuk azt, hogy amikor Sámson nem akarta elmondani azt, hogy mi az ő erejének a titka, akkor Delila így csöpögött neki. Mindig csak egy csöppet. Áruld el nekem. Nem árulja, becsapja. Megint, áruld el nekem. Megint becsapja. Mindig csöpögött. Mindig mondogatta. Te nem szeretsz engem igazán. Fárasztotta. És amikor úgy olvasuk, hogy a Sámson lelke halálosan belefáradt ebbe a szüntelen kísértésbe. Egyszerűen megmondta. Elárulta a titkot. És kiszúrták a szemét, és fogolynak vitték el. És gyalázatos módon kellett, hogy meghal. Addig csöpögött neki az idegen asszonynak, mint a szín réz az ajkáról, hogy egyszer belefárad halálosan a lelke. Testvérek, a mi lelkünk ne fáradjon bele! Mi mindig fog az ördög, ha nem tud egy határozott fellépéssel oda jönni hozzá, fog majd apránként fog mindig csöpörészni. Tudjuk azt, hogy a cseppkő barlangban azok a gyönyörű szép hatalmas cseppkövek, azok testvérek ezer évekig nőnek. Minden évben csak egy kicsit milliméterként, vagy tized millimétert növekszik az a cseppkő, míg lerakódnak azok az ásványi anyagok. Hosszú évekbe telik, és az ördögnek van ideje, testvére. Hosszú évek alatt is, ha egész életedben bombáz egy dologgal, ha csak mindig elejti, csináld meg, nem. De ő akkor is fogja folytatni, de tedd meg, nem. De mégis tedd meg, hát ha talál egy napot, hát ha lesz egy óra, amikor be tud neked találni, amikor halálosan belefáradsz a bűn elleni küzdelembe. De Isten azt akarja, hogy ne fáradjál bele. És József nem fárad bele. És minden nap azt mondta, nem, 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 nem. Testvérek, ez egy nagy szó, hogy nem. Ez egy óriási szó. Nekünk negatívként cseng, az igen az a pozitív, de a nem az a negatív. De ezzel is fel kell legyünk ruházva a nemnek a képességével. Milyen jó lett volna, hogyha annak idején azt mondaná Éva, Ádám, drága férjem, ó, gyere ide, muzikám, hát olyan finom ez az alma, vagy ez a gyümölcs, nem tudjuk milyen volt. Gyere, kóstoljuk meg együtt. Hát a kígyó is azt mondta, hogy olyanok leszünk, mint Isten. Elkezdett neki így csepegni. És milyen jó lett volna, azt mondta volna, ide figyelj, én nagyon szeretlek téged, de én az Istent jobban szeretem nálad. Én nem téged követlek, nem egy okos állatot követlek, nem a szemem kívánságát követlek. Isten azt mondta, hogy ez gonosz dolog, nem. Meg kell tanulnunk nemet mondani. Még a feleségnek is nemet kell mondani. Az ördögnek mindenképpen, és mindenkor, nem. Mert újból és újból próbálkozik, finomkodik, ájtatoskodik, dörgölődzik, simogat, és próbál beférkőzni pici kis kérésekkel. Egyetlen válaszunk lehet rá, nem. Azután mi történt a harmadik lépésben? Mert az ördög nem adja fel, testvére. Az ördög begerjed. Az ördög haragra lobban. Az ördög felcsattan és bekeményít. És oda ment a Potifárné, amikor már nem bírta tovább. Nem volt olyan hosszú tűrő, mint József. Ez egy harc. Ki bírja tovább? Kinek van több türelme? És oda ment, és most már nem csak egy határozottsággal, hanem agresszíven. Oda ment, megfogta a ruháját, a szemébe nézett, és azt mondta, hájj vele! És rászólt, rákiáltott, rá parancsolt. Én vagyok az úrnő, hájj vele, megparancsolom. Ne mondd azt, hogy nem. Ennyire keményen érkezik. Ennyire agresszívan érkezik. Hát mi lett volna, József megijedt volna? Jaj, hát úrnőm, hát ne csináld ezt. Hát, na most akkor jó, de csak egyszer. Nem. Akkor is az volt nem. Újból az volt nem. Mindegy, hogy jössz. Határozottan vagy fondorkodva, erőszakosan, kiabálva. Nekem egy válaszom van, sem embertelen, sem istentelen nem leszek továbbra sem. És itt van, testvérek, az, hogy a végig és végig. És itt van az, hogy elveszíti az ördög a türelmét, mindent belead, és elkezd ellene tombolni, és egy gyilkos szándékkal akar leteríteni. És akkor egy hazugság által, hogy ugye éppen fordítva történt a dolog, ezt adta be a férjének, rám támadt ez a József, és íme itt van a ruhája, megfogtam, de sikoltottam és elszaladt. Pont egy kiforgatott, minden gonosz módon kiforgat az ördög. Testvérek, ez így lesz veletek is. Hazudni fog az ördög, rá tud nézni. Gonosz hazugságok lesznek. Jézus ezt megmondta, és azt mondta, boldogok vagytok. Mert a profétákra is így hazudtak. Nábótot is így ítélték halálra. Szidalmazta Isten, dehogy szidalmazta, hát éppen, hogy Isten félő volt. És ragaszkodott az Istentől kapott atyai örökséghez. Pontosan az volt a helyzet, hogy Istenre nézve nem adta el Akháb királynak az atyai örökséget. És mi volt ellene a hamis, a hazugvált? Szidalmazta Isten, és akkor megkövezték a vérig ellenállt a bűnnek. Itt is ez történt, hogy a vérig, hát éppen nem fejezik le a Józsefet, de bezárják a börtönbe. Nem tudott fellebbezni, de talán nem is akart. Nem szitkozódott, Nem csinálta azt, testvérek, hogy az egyik bűnnek ellenállt, de belement a másik bűnbe. Nem mondta azt, hogy hí, te gazember, te rígyó, te ilyen-olyan nőszemély. Hogy lehetsz ilyen, te is Potifár? Nem kezdett el átkozódni. A paráznaság bűnéből megszabadult, nem ment be a káromkodásnak, az átkozódásnak, a haragvásnak a bűnébe. Minden bűn ellen fel volt készülve, mert szeretje Istent. Azt mondja Pál apostol is, hogyha az egész parancsolatot megtartod, de egyenlen létkezel. Ha nem paráználkodol, nem lopsz, de nem tiszteled a szüleidet, akkor az egész parancsolatot megrontottad. Nekünk minden bűn ellen fel kell legyünk fegyverkezve. Bekerült tehát a börtönbe, és testvérek, Istenhez fohászkodott, és tudjuk aztán a következőket, hogy Isten hogyan szabadította meg. A vérig, egészen végig ellen. Csak egy picike dolgot engedett volna, nem került volna az élete ilyen nagy veszélybe. És a bűnben ez a nagy kísértés. Ez csak egy kicsi dolog. Hát ez még belefér neked. Ha nézd meg a következményeket, ha nem cselekszed meg ezt a kis hazugságot, ha nem mész bele ebbe a kis simlis dologba, hogyha nem magadnak akarod ki a gesztenyét, hát óriási veszteséged lesz. Hát ez a kicsike dolog, Isten megbocsátja. És a hívő vállalja a bűnt. Nem, testvérek. Úgy szeretném én azt elérni. Úgy szeretném, ha együtt tudnánk ezért imádkozni. Mert én ebben nem vagyok olyan erős. De meg akarok erősödni, mert megértettem Isten szavát. Mert olvastam és megértettem. És veletek együtt akarok megerősödni, hogy nem akarok elkövetni bűnt. Hanem harcolni akarok a bűnnel. És sokkal több bűnt akarok nem elkövetni, mint amik eddig elkövettem. És ki akarom ezeket védeni. De persze nem József ebben nekünk a példakép, hanem az igazi, az, akinek a testét és a vérét ábrázolja ki a kenyér és a bor, ami válik az asztalomban. Jézus Krisztus, a mi Urunk. Jézus Krisztus több oldalról érték a kísértése. Mindig Istennek a népe van a célkeresztben. Azért volt a József elleni hadjárata az ördögnek, mert ő volt Isten népe. Azért van a zsidók ellen az a féktelen gyűlölet ma is a világban, mert a zsidók Isten népe. Éppen most sajnos nem látszik rajtuk, hogy Isten népe lenne, de Isten nem feledkezett meg az Ábrahámnak adott ígéretről. És minden zsidó üdvözülni fog az utolsó időkben. Tehát Isten, mivel igényt tart rájuk, ezért tart rájuk az ördög is. Ez a helyzet velünk is. Isten új szövetségi népe. Feltűnik egy hívő, rögtön az ördög célkeresztjébe kerülsz. Amikor már meghalt egy katona, arra nem lőnek. De amelyik még fegyvert tud fogni, ha az egyik keze sebesült is, vagy ha fél lábát húzza, arra még lőni fognak. Amíg élet van benned, és a Jézus Krisztus neve ott van az ajkaidon és a szívedben, addig az ördög kísérteni fog, és ennek nem lesz vége. Amikor viszont Isten fia jött le, aki az Istennek torzulatlan képmása, az Isten megjelent testben és lakozott mi közöttünk. Amikor egy bűnre hajlamos, bűnre képes állapotban lejött, bűnözni képes állapotban jött le, testben, az ördög mindent megtett azért, hogy az Isten fiát legalább egyetlen, apró, picike bűnbe belerángassa valahogy. Minden oldalról megközelítette. És amikor az Úr Jézus megéhezett, azt mondta, csinálj kenyeret a kövekből. És az Úr Jézus megérezte azt, hogy itt nem arról van szó, hogy hát azért most jól lakhatok, vagy éppen ehetek, hanem arról van szó, hogy az ördög engem ne etessen. Inkább én halok. És válaszolt neki, hogy én Isten igényéből élek. És azzal él az ember, ami Isten szájából származik. És amikor látta, hogy az Úr Jézus mennyire nincs telen, mennyire kitaszított, mennyire egyedül van, akkor azt mondta, ó, leszek az én társad, nézd körül az egész világon, mindennek a dicsőségét neked adom. Nincsen pénze, ó, lesz pénze. Nincsen feleséged, adok neked sok nőt. Nincsenek barátaid, lesz nekik jó cimborák, éhezel, szomjas vagy, megterítem az asztalodat. Csak imádj engem, csak egy percre borulj le előttem. Nem kell, hogy egy templomot építs nekem, csak most. A kísértés óráján. Most imádj engem. De az Úr Jézus azt mondta, meg van írva, hogy egyedül az Úrral van, te Istenedet imád, és csak neki szolgál. Nincs kivétel. A víz megtalálja, ha a hajón egy gombos tű felnyi kicsi lyuk van, testvér. Megtalálja a víz, és ott fog befolyni. Jézusnál nem volt ilyen rés. Mindenütt az ördög kemény felülettel találkozott. Nem tudott befolyni. Eljönne világ fejedelme. De bennem nincsen semmije. Milyen jó, ha így jön el hozzánk is, mert el fog jönni. De bennem nincsen semmije. Idegen vagyok a számára is ő nekem. Egyedül az én Uram, Istenemet imádom. És csak neki szolgálok. És aztán azt mondja, ugorj le a templomról. Mutasd meg, hogy hívő vagy. Majd Isten angyalai szolgálnak téged, hordoznak téged. Mutasd meg, hogy a te életedben ez beteljesedik. Mutasd meg, hogy te komoly hittel támaszkodsz Isten ígéreteire. Milyen gonosz, igaz? Már nem azt mondja, hogy engem imádj. Imádd az Urat, bízd rá magadat, ugorj rá, és mutasd meg, hogy milyen nagy a te Istened, és mit tud veled csinálni. De sokan esnek az ördögnek ebbe a kísértébe manapság is. Jézus nevében ezt és ezt teszem. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ne abban mutasd meg, milyen hűséges az Isten, amit az ördög készített. Hanem abban mutasd meg, amit az Isten készített. Abban mutasd meg, hogy milyen hűséges ő, amiben ő vezet vele téged, amiben az ördög próbál vele vezetni. Nem engedett semmit. Tudta jól Jézus, hogy az Isten angyalai meg tudják őt tartani. Ez történt, amikor a vizen járt is, és nem fulladt meg. Vagy amikor meg akarták kövezni, de átment azok között, akik meg akarták kövezni. És megbénult a kezük. Tudta az Úr Jézus, hogy Isten megtart, de az ördög kedvéért nem fog ugrálni. Ti se ugráljatok, testvére. És aztán azt olvassuk, hogy amikor itt a pusztai kísértés után befejezte az ördög ezt a kísértés sorozatot, eltávozott tőle egy időre. Ezt nekünk mindig tudni kell, hogy ahogy Isten fiától egy időre, tőlünk is egy időre távozik el. Amíg itt vagyunk ezen a helyen, azt mondja Isten igéje, hogy a levegőbeli hatalmasságok. Testvérek, ez a levegő van tele démoni erőkkel. Tehát ez nekik az otthonuk, itt érzik jól magukat. Hát ezért imádkozik úgy, nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból, Uram, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Itt lesznek a sátán birodalmában egy kis rés nyitok, és egy országot, még egy kicsike ország ez, egy kis országot létrehozok. Őrizd meg őket, itt, ahol a sátán lakik, ugye a jelenések könyvében is van. Ott vagy te, ahol a sátán lakik. A hívő nem fél a sátántól, nem elmenekül, hanem a sátán lakóhelyén is képviseli Isten szeretetét és hatalmát. Ez a hívőknek a jussa. De kemény támadásoknak van kitéve. Egy időre eltávozhat. És akkor kicsi levegőt kapunk talán. Ébredést ad az Úr. Megtérőket ad az Úr. Megújulást ad az Úr. De aztán megint jön a világ fejedelme, és megint szorít, és megint elszakít, és megint látjuk az emberek beteményednek, minden nehezebb imádkozni, nehezebb igét olvasni, nehezebb a testvéri közösséget gyakorolni, mert megint ott van a világnak a fejedelme. Eltávozott és visszatért. Biztos vagyok, hogy nagyon sokszor kísértette a sátán az Úr Jézust, de egy helyen még tetten érjük, amikor megjelenik ő neki, és amikor kísértik őt, ott a Golgota keresztjén, amikor elkezd itt mondani mindenki, minden felől ez jön. A római katonák, a zsidók, akit vele feszítettek meg, mind ugyanazt susmogják, kiáltják, ha valóban Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Megint egy ilyen vallásos kísértés. Hát mutasd meg, hogy Isten fia vagy. Hát bizonyítsd be, hogy szeret téged az Úr, és te szereted őt. Hát másokat megtartod, tartsa meg most magát. Nézzük, eljön-e illés, hogy leszedje őt a keresztről. Bámulták az emberek, és ez a kísértés biztos, hogy az Úr Jézus meglegyintette. Érte, hallotta ezt a kísértést. És gondolhatott arra, ha most leszállnék a keresztről, megismernék, hogy én vagyok Isten fia. De ez megint az ördög által készített evangélium volt, testvérek. az ördög által készített evangélium. Óvakodjunk ettől. Nagyon elterjedt. Meggyógyítja a leprás az Úr Jézus, és azt mondja, meglásd, senkinek ne beszélj erről. El ne állulj. Mi az első dolga? Fordul, sarkon, már kiállta, képzeljétek, Jézus meggyógyít akkora esemény neki, hogy nem tud engedelmeskedni annak, aki meggyógyította. Ne essünk ebbe a hibába, testvérek, aki meggyógyított minket, annak engedelmeskedjünk. Még ha úgy néz ki, hogy épp az evangéliummal szemben van az. Nem mi döntjük el, hogy mi van az Isten javára, és mi szolgálja az ő országának építését, hanem az ő dönti el. Ne az ördög által hirdessük mi az evangéliumot. Mondja Pál apostol is, hogy nyereségből hirdetik az evangéliumot, hogy az én szenvedésemet megsokasítsa. De akkor is örülök, ha hirdetik. Hát azok az emberek jöttek Jézushoz, akiknek az a leprás beszélt, Jézus nem zavart el őket. Hát én megparancsoltam neki, hogy ne beszéljen rólam, mégis ide jöttetek? Hát akkor már, ha így alakult, hirdeti nekik az ég. Tehát Isten a hibáikat, bűneinket is felhasználja, de ez nem arra való, hogy mi akkor védkezzünk és hibázunk. Nekünk hadd mondja már meg, aki megszabadított minket, hogy hogyan akar bennünket beállítani az ő szolgálatára. És hogyha előtte az volt kedves, hogy az a leprás ne a szájával hirdesse, hanem ahogy mondja, menj el a paphoz és mutasd meg magadat. Mert a világ nem látott még olyat, hogy egy leprás meggyógyuljon testvére. Egyetlen pap sem látott. És a pap, aki látta volna azt az embert, hogy tényleg oda ment volna, vagy ki tudja, végül eljutott-e odáig, látnia kellett, beteljesedik egy messiási jel. A világon először meggyógyul valaki, és akkor be kellett volna mutassa az áldozatot forrásvíz felett, egy tálkába a forrásvizet galambvérével, belemártani az egyik galambot, az egyik galambnak a vérébe, amit megölt, és a másikat szabadon bocsátani. Ezt kellett volna cselekedje a pap. Látta volna, valaki először meggyógyult, mert a messiás eljött és meggyógyította. Ezt kellett volna, hogy cselekedje. Így kellett volna megjelentse az evangéliumot. De ő máshogy jelentette meg. Jézusnak is az ördög. Szállj le a keresztről és meglátjuk, hogy Isten fia vagy. Nem. Nem így fogjátok meglátni, hogy Isten fia vagyok, hogy leszállok a keresztről, hanem úgy, hogy fel fogok támadni. Hittetlen. És ráállt Isten ígérete. Így kell nekünk is, testvére. És meghalt, és a vérig ellenállt a bűnnek. Nem találtatok benne álmosát. Inkább meghalok. Veszem a mulandót, de az örökkévalót nem fogom elengedni. És azoknak a bűnösöknek a lelkeit nem fogom elengedni. Inkább meghalok. Látta ő a szekhalmi testvéreket is. Tudta, ha én most leszállok a keresztről, ha én most kenyeret csinálok a kőből, ha én most leugrok a templomról, hát mi lesz velük? Mi lesz a szekhalmi bűnösökkel? És nem tette meg, hanem inkább a vérig ellenáll. Ma testvér, erre hívett téged Isten, meg engem, ezen a mai napon. Amikor veszük az úrvacsorát, amikor kiábrázolódik, hogy mit tettünk, érettünk, akkor nem csak arról van szó, most ezt a csapot idézőjelben megbocsátja az elkövetett bűneinket, hanem kiábrázolja, hogy testvér, így kell neked is! Így folyjon a te véred is! És inkább vesd meg a gyalázatot, és az előtted való öröm helyett vállald az, hogy a véred folyjon, de ne kövessen egy picike bűn sem. Nagy felszólítása ez az Úrnak. Hogyan leszek én erre képes, testvérek? Hadd fejezzem be ezzel. Van erre egy módszer, az Úr Jézus talált, aki nem emberek, úgyhogy ez működik. Látjuk, hogy amikor az ördög ezt a két nagy kísértés sorozatot rábocsátotta az Úr Jézusra, mit csinált akkor éppen az Úr? Vagy közvetlen előtte? Amikor a pusztában kísértette meg és szórta meg a kísértésekkel, már 40 napja imádkozott és böjtölt. 40 napja imádkozott és böjtölt. És amikor pedig a golgotai kísértés hangzott el felé, az előtte való éjszakát átimádkozta a Gecsemáné kertbe. És mondja a tanítványoknak, virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. eljön a kísértés órája. De ti ne essetek be a kísértésbe. A virrasszatok szó szerint így hangzik, legyetek ébren. Ne aludjatok el. Olyan nehéz néha, talán még igehirdetés hallgatás közben is, ugye? Az emberre rátör, az a fáradtság. Nem tudunk ébren maradni. A tanítványok így volt. Imádkozunk Jézussal. Megyünk, imádkozunk, buzgón. Péter, aki azt mondta, életemet adom érte. Imádkozunk. Hívott, hogy megyünk, gyertek, megyünk, megyünk. Imádkozunk. Hát nem bírtál. Elbubis volt. Mi lett volna testvére, Jézus elaludt volna? Ott horkol, amikor jön Júdás meg a fustélyokkal, az egy katonák. Virrasszatok, legyetek ébren. Na persze, ez nem testileg vonatkozik főként. Bár mondjuk jó, ha imázva nem haszunk el. De főként lelkileg vonatkozik testvér. Mint nappal fiai úgy jártok. Vannak olyan testvérek, akik elaludtak. Mi is ismerünk ugye olyanokat. Itt lenne a helyünk, itt kéne a gyűjön. De alszik valahol, pizsamában van öltözve, nem fegyverbe. Testvér, de alszik. Olyan, mint a hulla. Hát éppen van benne élet, de egy halottal se lehet mit kezdeni, meg egy alvóval se lehet mit kezdeni. Pontosan ugyanúgy, éppen a mennybe jut, de mint tűzön át. Ne aludjunk testvérek, mi néveink, hanem legyetek éberek, és imádkozzatok, virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essen. Imádkozni kell. Imaórán, imaóra előtt, imaóra után. Testvérek, tegnap, hogy készültünk erre a közgyűlésen voltunk Budapesten, korán kellett felkelni. Úgy nem húztam fel órát, mert általában korán kellett, de 17:30 fel kellett, hogy kelljek. Mondom, ha 10:00 lefekszek, akkor szinte biztos, hogy 17:30 fel kell. Uram, te keltsél, amikor szeretnél. 17:30 felkeltett Isten. És azt mondta, gyere, imádkozzál, mielőtt elindulsz. Olyan jól esett. Nem voltam éppen nagyon friss, de tudtam, hogy miért adta Isten ezt az órát. Azt akart, hogy mielőtt elmegyek erre a közgyűlésre, imádkozzam. Olyan jó, egy egész óra eltelt. Nem mindig tudok egy óra hosszát csendességbe lenni. Egész óra eltelt. Jó pár oldalt elolvastam a Bibliából, és jó pár percet imádkoztam a térdeimre. Olyan jó volt úgy elindulni. Nyugodt volt a szívem. Uram, elég jártam. És ért is kísértés, és igyekeztem felvenni vele a küzdelmet. Hát ez a megoldás, testvér. A bűn ellen. Lelkileg éber vagyok, mint egy testvér odajött hozzám, ezzel fejezem be. Azt mondta a Lajos testvér, imádkozzál értem. Annyira szeretném, és akkor már könnyezett. Egy idős testvér volt. Annyira szeretném sarkig nyitni a szívemet Jézus előtt. Hogy ismét átjárjon, átmusson engem az ő kegyelme. Régen sokkal többször történt meg ez velem rendszeresen, de már oly rég történt. Annyira vágyom, hogy sarkig nyissam Jézus előtt a szívemet, könyörögj értem. Jaj, mondom, testvér, megígérem, hogy könyörögj, de akkor te is könyörögj értem, mert ugyanezt munkálja Isten az én szívemben is. Hogy éber legyek, hogy el ne aludjak, hogy friss legyek, hogy kész legyek, amikor jön a sötétség órája, hogy nehogy kísértés ne essek, ne elszaladjak, mint azok, akik elaludtak, mind elszaladtak. De aki ébre maradt, nem szaladt el, hanem a véri tusakodott életünk a bűnnel szemben. Adja meg az Úr, hogy a mi tusakodásunk is ilyen győztes és hatalmas legyen. Amen.